Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk Pálnak az első korintusi levelében, az első fejezet 18. versétől a 25. versig a következőképpen. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél. És az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban van Jessica Williamsnek egy érdekes, megrendítő, megdöbbentő könyve, aminek az a címe, hogy Merre tart a világ, és ennek az alcíme az, hogy 50 tény, amely megrengethetni a világot. Ilyen tényeket ír le, hogy Indiában hozzávetőlegesen 44 millió gyermeket dolgoztatnak. Vagy évről évre többen halnak meg önkezüktől, mint a világ fegyveres konfliktusaiban együttvéve. Vagy Amerikában óránként 2,5 millió műanyag palackot dobnak el, amelyet, hogyha egymás mellé raknának 3 héten keresztül, akkor elérnék a holdat. Percenként 2 ember hal meg autóbalesetben. A világon minden 5. ember napi 1 dollárnál kevesebb pénzből él. És a mi mondani valónk szempontjából a legaktuálisabb, mert a keresztről szóló beszédről van szó. Ma több ember ismeri a McDonald's jelét, mint a Krisztus keresztjét. Pedig azt gondolom, hogy a kereszt jelére van szükség arra, hogy az életünk más irányba terelődjön. Semmilyen más jel, embléma, semmilyen más vállalkozás nem tud ebben segíteni nekünk. Mi a keresztről szóló beszéd? Talán valamennyien tudjuk, de azért röviden átismételhető. Az, hogy Jézus Krisztus az életét adta értünk, hogy Isten már a világ kezdetekkor, amikor az ember bűnbe esett, elhatározta az ember megváltását is, ezt nevezzük, ahogyan le van írva az első evangéliumnak, görögösen protoevangéliumnak, és a történelemnek az origójában eljött, megtette azt, amiért küldetett, megmutatta azt, hogy milyen az Isten, hogy kegyelmes, hogy szeretett, hogy nincs olyan, amit meg nem bocsáthatna. Emlékszem arra a filmre, aminek az a címe, hogy Harley Davidson és a Marlboro Man, és abban beszélget ugye a két fickó egymással, és nem tudom már mit mond a Harley Davidsonnak a Marlboro Man, de valami olyasmi jön le benne, hogy te csak nem akarsz engem megtéríteni, és akkor erre mondja a Marlboro Man, hogy nincs, ha volna mennyország, ha van is mennyország, nincs az az Isten, aki meg tudná bocsátani azt a rengeteg bűnt, amit én elkövettem. A Szentírás arról szól, hogy nincs az a bűn, amit meg ne bocsáthatna. Nincs az a vétek, amit el nem törölhetne Jézusnak a mély vére. De ennek ára van, komoly a tét, mert az igazság megköveteli, hogy a bűnnek legyen büntetése, és ezért vállalta Jézus a kereszthalált. Vagy gondoljunk az oltár előtti ígére, a gazdag és Lázár példázatára, a gazdag szenvedésére. Miért szenved? Nem azért, mert gazdag, abszolút nem. Azért, mert különbnek érezte magát Lázárnál. Az életvitelével, hozzáállásával. Azt éreztette, hogy ő több, mint egy nincstelen. Pedig ugyanaz a megváltás ára. Jézus Krisztus keresztje. És ezért mondja Pál apostol azt, hogy botrányos dolog Jézus keresztjéről beszélni, sértő Jézus keresztjéről beszélni, mert ez azt jelenti, hogy ugyanaz a megmentésünknek az ára egy nincstelené, aki nem tudom milyen élete miatt került a pesti utcákra mondjuk. És az az ember, aki nem tudom mennyi jót tesz a közért, és vállal mindenféle tisztséget, feladatot a társadalom életéből, a gyülekezet életéből, ugyanúgy meg kellett halnia érte Jézusnak. Ez botrányos, sértő. Ugyanaz a sorsa Lázárnak és gazdagnak. Meg kell halniuk. Ez botrányos. Ugyanaz a sorsa minden embernek. Ez sértő. Talán néhány hete volt, amikor először mondtam az elbocsátásnál úgy az elbocsátó szavakat, hogy azt nem a koporsóra tekintettel értettem, hanem magamra, meg minden körülöttem lévőre. És hadd ne mondjam, hogy ennél nincsen megrendítőbb. Amikor elmondom, hogy porból vétettél, porrá kell lenned. És ezt nem arra való tekintettel kell mondani, akit most elhelyezzünk a sírba, hanem magunkra való tekintettel, hogy komolyan vegyük. Ez a sorsunk. És mégis egyik ember különnek tartja magát a másiknál. Sőt, nem csak, hogy ugyanaz a sors vár gazdagra és Lázárra, hanem rosszabb sors vár rá, arra, aki különnek tartotta magát a másiknál. Abszolút bolondság a világ számára az, hogy Isten egy nyomorult csapatra bízta az örömhír hirdetését, vagyis az egyházra. Egy nyomorult csapatra. Gondoljunk a 12 tanítványra, ők sem voltak jobbak, mint mi. Egyik testvérünk pár évvel ezelőtt csatlakozott a gyülekezethez, alkoholizmusból szabadult, és azt mondta a héten, hogy számára, amikor elkerült abba a közösségbe, ahol megismerte Jézust, a szabadítót, az olyan volt, mint egy agymosás. Teljesen kimosta az agyát. És teljesen kimosta ezt a... Amit el nem tudott volna képzelni korábban, hogy ettől szabadulni lehetne. El nem tudta volna képzelni. Én magamban arra gondoltam, ezt nem mondtam ott akkor el, de nektek elmondom, hogy valószínű, hogy nem csak agymosásban, hanem szívmosásban is részesült, megtisztult az ő szíve, hiszen ez a legfontosabb az ember életében, hogy megtisztuljunk a bűneinktől, a terheinktől, ami miatt mondjuk iszunk. Emlékszünk a kis hercegre, amikor a részegesnek a bolygójára megy, hogy megkérdezi, hogy hát te meg miért iszol? Hát mert szégyellem magam. És hát miért nem? És akkor aztán körbe-körbe forog, hogy hát azért iszom, mert szégyellem magam. A legfontosabb, hogy megtisztuljon a szívünk. De olyan nehezen mozdulunk. Olyan sokszor mondjuk azt, hogy nekünk nincs idő arra, hogy az egyház közösségét építsük nekünk. Nem érek rá. Olyan nehéz, hogy ezt az új közösséget építsük, pedig hát erre van szüksége minden új életet kezdőnek. Hát itt élet-halál harcról van szó mindig. Ha van új közösség, amelybe csatlakozhat a szabadult, akkor megmarad szabadultnak. Ha nincsen, akkor visszaeshet. És az Istent nem zavarja az, hogy mi ennyire lehetetlenek vagyunk, ennyire alkalmatlanok vagyunk. De hát ez bolondság emberi szemmel. Valószínű, hogy Isten éppen ezzel szűri ki azokat, akik különbnek tartják magukat a másiknál. Gyengéket hív el, erőtleneket hív el. Fontos, hogy akik tudják. Mert ugye nem arról van szó, hogy vannak gyengék, és vannak erősek, vannak erőtlenek, és vannak olyanok, akik nem ismerik az erőtlenséget, hanem arról van szó, hogy mindenki erőtlen, csak van, aki már ezt tudja. Nem küldheti Isten az erőtleneket, a gyengéket az erősek közé, mert megennék őket. Azért vagyunk mi ennyire erőtlenek, mert így találhatnak otthonra azok, akik szintén tudják már, hogy erőtlenek. Talán a legszebb mondatpár, amit most az elmúlt időszakban hallottam, az az, amikor valaki elmondta magáról a gyülekezeti közösségben, hogy én nem vagyok jó keresztjén. Mire a gyülekezet többi tagjai, vagy egyik tagja mondta, hogy hát akkor üdv a klubban. Mert mi sem vagyunk azok. Erőtlenek vagyunk azért, hogy az erőtleneket karoljuk fel. A keresztről való beszéd, tehát az erről való beszéd, a kegyelemről való beszéd. Van egy könyv, aminek az a címe, hogy Vanishing Grace. Hát a vanish az talán ismerős, hogy arról szól, hogy eltüntetni a foltot, ezt jelenti a vanish, ugye eltűnik. Most a vanishing grace ugye az az eltűnő kegyelmet jelenti, ami viszont már nem jó. Tehát, hogy a folt eltűnik, az jó, de hogyha kegyelem, az nagyon nagy baj. És ebben van szó egy anglikán lelkésznőről, aki lemondott az egyházban betöltött tisztségéről, és többek között ezt így indokolja. Mindig is nyugtalanítónak találtam, hogy sokan eltűntek a közösségből, amikor az életük összeomlott. A távolmaradás elsődleges oka elsősorban a házastárstól való különköltözés vagy válás volt. De a depresszió, az alkoholizmus, a munkahely elvesztése vagy a halálos betegség is hasonló reakciót váltott ki a tagokból. Egy fiatal özvegy elmesélte, hogy azért nem jár már a gyülekezetbe, mert alig, hogy elfoglalja a helyét, sírva fakad. Egy fiatalember miután megtudta, hogy éces lett, azért nem jött többé, mert félt a kérdezősködéstől. És túl dühösnek érezte magát ahhoz, hogy énekeljen. Természetesen megértettem ezeket a magyarázatokat, csak éppen azt sajnáltam, hogy ezek a megsebzett lelkek nem úgy tekintenek az egyházra, mint ahová a sötét napok sötét gyümölcseivel is betérhetnek. Ezért vagyunk. Pontosan ezért. Amikor sötét napok vannak, amikor nem a hit, remény, szeretet, béketűrés gyümölcseit teremjük, hanem sötét gyümölcsöket, akkor is legyen hová jönnünk. Az egyház az a hely, ahol örök igazságokat tanítunk, a bűnről tanítunk, arról, hogy elkerülhetetlen a tévedés az életünkben, de hogy Isten megbocsát, és egymást támogató közösséggé tesz, ahol ott van mindig a kegyelem. Emlékszem arra, amikor szóba került egy gyülekezet, egy másik evangélikus gyülekezet. Szóba került annak a lelkész, akit én kimondottan kedvelek egyébként. És valaki úgy fogalmazott, hogy micsoda gyülekezet az, amelyik elfogad egy olyan lelkész, mint az, mert az elvált. Milyen gyülekezet az ilyen? És azt mondtam neki, hogy irgalmas gyülekezet. Olyan gyülekezet, amely ismeri a kegyelmet. Ismeri a keresztről szóló beszédet. Keresztről szóló beszéd ez. Bűnkövetünkkel nem tudjuk elkerülni a tévedést, de az Isten visszafogad. Elfogad, és egymást támogató, és lehet, hogy pont a gyülekezetnek kell támogatni a lelkészt. Ad abszurdum. Más valakit idézek, aki azt kérdezte tőlem egyszer együttérzően, hogy, és doktor úr, a maga szíve nem fáj? És ezt alkalmazta rám, mint lelkészre, hogy én a lelkész, aki lelkek gyógyításával, lelki gondozással foglalkozok, nekem nem fáj olykor a lelkem. Velem ki foglalkozik? Vannak irgalmas szívű emberek, akik ismerik a kegyelmet, ahol nem tűnik el a kegyelem, hanem éppen, hogy megerősödik, és a bűn fog eltűnni. Mert a gyülekezet az olyan, ahol gyógyulásra várnak a betegek. De hát ez egy bolondság, ugye senki sem szeret kórházba járni. Így ír az egyik lelkész Jakab leveléhez írt bevezetőjében. Amikor a keresztények együtt vannak a gyülekezetben, minden, ami elromolhat, előbb-utóbb el is romlik. A kívülállók ennek láttán megállapítják, hogy a vallás sem más, mint üzlet, és ha már itt tartunk, nem is a becsületes fajtából való. Akik belülről szemlélik, más látnak. Ahogy egy kórház egy fedél alá gyűjti a betegeket, és betegnek nyilvánítja őket, úgy gyűjti össze az egyház a bűnösöket. A kórházon kívül is legalább annyira betegek sokan, mint azok, akik odabent vannak, csak épp az ő betegségüket még nem diagnosztizálták, esetleg még lappangó stádiumban van. Hasonló a helyzet az egyházon kívüli bűnösökkel is. A keresztény gyülekezetek tehát korán sem a helyes viselkedés mintapéldányai. Egyszerűen csak olyan közösségek, ahol napvilágra kerül az emberi gyarlóság. Szembenéznek vele, és elrendezik. Ez egy nagyon meggondolkodtató gondolatsor. Ugyanúgy beteg lehet az is, aki kívül van a kórházon, csak éppen nem akarta magát alávetni a kezelésnek, vagy nem tud még a betegségről. Ahogyan egyikünk sem tudja, hogy milyen betegség lappanghat bennünk. És ugyanez van a bűnnel kapcsolatban is. Nem jelenti azt, hogyha itt vagyunk, hogy tisztábbak vagyunk a bűntől. Nem jelenti azt, ha kívül vagyunk, hogy akkor bennünk nincsen semmiféle probléma. Csupán annyit jelent, hogy szembenéztem már vele, mertem már szembefordulni ezzel, vagy pedig nem. A gyógyuláshoz szükséges az, hogy szembenézzünk a betegségünkkel. Szükséges az, hogy itt legyünk Jézus közelében. És ahogyan a kórházi kezelésnek a finanszírozása ismert, a bűn kezelésnek a finanszírozása ott a kereszten zajlott. Ott történik. Mindenkinek van ilyen biztosítása. Azzal folytatódik Pál apostolnak a kereszt bolondságáról szóló gondolat sora, hogy most nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Azt írja valaki, hogy a Szovjetunióban nem az egyház tudott kiállni, mint szervezet a kommunista államhatalommal szemben, és tudott volna győzni fölötte, hanem sok kis bolond bábuska, üldözött pap, zarándok tartott ki a hite mellett. Olyan helyzet volt a Szovjetunióban, amit mi annyira nem tudunk elképzelni, például betiltották Händelnek a messiását. Hát azt már csak nem lehet énekelni és hallgatni, hogy úgy feltámadt, és ő az Úr. És csak a rendszerváltást követően hallgathatták. És amikor megkérdezik ezeket az embereket, hogy ők miért vállalták a kockázatot, miért tartottak ki a hit mellett, akkor három dolgot szoktak mondani. Az egyik az, hogy volt bennük egy nagyon-nagyon mély lelki sóvárgás, hogy valami többet szeretnének az élettől, mint amit eddig ők kaphattak. A másik az, hogy volt mindig egy alázatos hívő barátjuk, aki szerette őket. És a harmadik pedig, hogy ezek a barátok valami nagy megtartó erőről beszéltek nekik, amely segít szakítani, megszabadulni alkoholizmustól, drogtól, kiüresedéstől, vagy a félelem démonával szembeni harcban segít. Én arra szeretném tenni a hangsúlyt, hogy legyünk hívő barátai embereknek. Most csak fél óra telt el az Isten tisztelet előtt, én kétszer rohantam át, mind a kétszer találkoztam valakivel. Az egyiknél megláttam egy fokost. Nem ez volt az első alkalom, hanem múlt héten volt először, hogy láttam egy szép, díszes fokost. Akkor megkérdeztem tőle, hogy hát ezt ő készítette, vagy pedig valahol vásárolta. Lengyelországban vásárolta. Azt mondja, ezért gürcöltem egész életemben, mondta. Maga előtt még egy nagyon szép, tartalmas élet áll, mondta az idős bácsi. Minden ember előtt egy nagyon szép élet, az örök élet vár. Hogy előttem itt a földön áll-e tartalmas élet még, azt tudom, hogy mögöttem van, de hogy mennyi van előttem, nyilván nem tudhatom. De a mennyei dimenziót tekintve mindenki előtt ott van. A kereszt miatt. Mindenki előtt ott van egy nagyon-nagyon szép jövő, amelyről mi csak álmodni sem tudtunk volna. A másik találkozásom, és legyünk barátai a fokos embernek. Hogy ő is megtudja. A másik találkozásom idős hölgyel történt. Kérdezte, hogy mit fogok kapni. Hoztam át az énekeket. Új szívet adj, Uram, én nekem. Mondom, egy éneket kapsz. De mondom, gyere el az Isten tiszteletre, és akkor együtt elénekelhetjük, és itt van. És most ennek nagyon-nagyon örülök. Mert neki is egy gyönyörű, szép élet van előtte az Isten országában. És most, amikor ezt így mondom, akkor pillantottalak meg, hogy itt vagy. Hihetetlen, hogy mennyire jó az, hogyha egymásnak a barátaivá tudunk válni. Szóval ez az, ami segít. Ez a keresztről való beszéd. Ami bolondság, mi az, hogy szép élet van előttem, akkor megöregedek, meg stb. Mi az, hogy megbocsátják a bűneimet? Hát bolondság. De a Krisztus beszéde ez. És Krisztus megtette, megváltott bennünket. Befejező történet. Akik hűségesek voltak és kitartottak a hitben, Szovjetunió egyik leghíresebb szobrásza, aki Hruscsovnak a síremlékét is készítette, végül kénytelen volt Svájcba emigrálni. Ha nem jövök el, magyarázta Ernst Nyeizvesznyi, meghalt volna bennem a művész. A hatóságok először megpróbálták visszatartani a tehetséges szobrászművészt, mert mondták, hogy szükségünk lenne Nyeisvesznyire, de hasznavehetetlen. Ki kell találnunk egy kommunista Nyeisvesznyit. A rezsimmel való végleges szakítás akkor következett be, amikor a kommunista párt egyik épületére kapott megbízást. Nyeisvesznyi egy hatalmas 15x15 méteres domborművet készített, amely a teljes homlokzatot beborította. Részletekben nyújtotta be tervét, amelyet egyesével jóvá is hagyott a párt. Csupán a leleplezéskor látták meg a művet teljes valójában, de a rémülettől szóhoz sem jutottak. A kommunista pártközpont homlokzatát egy hatalmas kereszt borította be. Kereszt? Kérdezte Nyeisvesznyi. Hát nem látják az arcot? A hatóságok azonban ismer a művész keresztjén meggyőződését, kitartottak amellett, hogy a mű egy keresztet ábrázol és alkotóját kiutasították az országból. A kereszt a helyén maradt. Az állam nem. A kereszt a helyén fog maradni mindig, még akkor is, ha leszerelik. A bűneink pedig nem, ha a keresztre bízzuk magunkat. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogy rólad beszélhetünk, a te keresztedről, a te bűntörlő hatalmadról, arról, hogy ránk is egy szép, gyönyörű, tartalmas élet vár. Lehet, hogy ebben a világban mi is úgy vagyunk, mint Lázár abban a példázatban, hogy itt vigasztalódunk a bűnbocsánat, a te kegyelmed gazdagsága öröme miatt. Köszönjük neked, hogy vigasztalást adsz nekünk. De kérünk téged, hogy tarts meg bennünket a keresztről szóló beszédben való hitben, tarts meg bennünket egymás szeretetében, és tarts meg bennünket úgy, hogy barátai lehessünk azoknak az embereknek, akik itt vannak, itt járnak körülöttünk, de eddig még nem jutottak el hozzád, nem jutottak el a templomba, nem értették meg, hogy hogyan lehet övék a bűneik bocsánata, vagy még nem tudják elhinni, hogy te valóban meggyógyítod a mi lelkünket. Kérünk téged, hogy segíts, hogy a szívünkből ne tűnjön el a kegyelem, sem a másik ember felé, sem magunk felé. Amen.